Kedves hallgatom! Az első korintusi levél 6. részének 2. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? A szentek megítélik a világot. Barátom, ha Krisztusban hiszel, akkor részt veszel az Úr Jézus Krisztussal egy napon e föld fölötti uralkodásban. Ez nem a nagy fehér trón előtti ítéletről beszél, ami akkor történik, amikor a gonoszok megjelennek Krisztus trónja előtt. Nem, ez a világ mindenség fölötti ítélet lesz végig az örökké valóságon át. A szentek megítélik a világot. Azt hiszem, ez azzal kapcsolatos, amit Pál így írt Timóteusnak. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 12. vers. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy ítéletet mondunk ki e világ ügyeiben. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? 1. Korintusi levél, 6. rész, 3. vers. A szentek megítélik az angyalokat. Pál itt azt mondja, hogy nem tudjátok. Abban bizonyos lehetett, hogy a gyülekezet tagjai nem tudtak erről. Ez udvarias kifejezése annak, hogy tudatlanságban szenvedtek. Ez bizonyára egész új fényben láttatta az igazságot. Nem értem, hogy ez mit jelent. Ez túl van fölfogó képességemen. Csak annyit tudok, hogy az ember egy kevéssé lett kisebb az angyaloknál, és megváltás által az Istennel való közösség magaslatára emelkedett, ami fölötte áll az angyalok helyzetének. Isten megengedte az embernek a bűnesetet. Soha sem engedte volna meg ezt, ha nem tudott volna ebből jót kihozni. Ez oda vezet, hogy az ember magasabb helyzetbe kerül. A régi mondás nem igaz, ami szerint a törött szárnyú madár már sohasem száll olyan magasan. Az ember magasabbra repül. Fölé emelkedünk az angyaloknak. Megítéljük őket, és vádat mondunk fölöttük. Hadd ismételjem, hogy ez túl van fölfogó képességemen, de elhiszem, hogy így lesz. A 3. nem tudjátok, a 9. vershez vezet minket. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. 1. Korintusi levél, 6. rész, 9. és 10. vers. Az igazságtalanok nem öröklik Isten országát. Figyeljünk nagyon gondosan, mert ez fontos kijelentés. Egyetlen világi bíró vagy esküdtszék sincs felkészülve arra, hogy lelki döntéseket hozzon, mert nem tudják fölfogni a lelki alapelveket. Ezért kell a vitás ügyeket a keresztények között a gyülekezetben elintézni. A világi bíróság talán ismeri a törvénykönyvek anyagát, de semmit nem tud a lelki döntésekről. Nincs lelki felismerő képessége. Ha nagyon őszinte akarok lenni irántad, akkor félelemmel és remegéssel mondanám, hogy bíróság elé menjek, és világi bíró kezelje az ügyemet. Nem gondolom, hogy a világi bíró képes erre, és nem gondolom, hogy a világi esküdtszék képes volna erre. Láttam a televízióban egy bírósági tárgyalást, és így szóltam. Hála legyen Istennek, hogy az életem nem 12 ember kezébe van letéve, mint ahogy az esküdtszék tagjai kezébe letették azt az ügyet. Miután vége volt a kihallgatásnak, egyes esküdtek nyilatkozatokat tettek a televíziónak, ami bemutatta, hogy nem voltak képesek helyesen dönteni az ügyben. A keresztények mégis inkább ezekben bíznak, mint más hívőkben, akiknek lelki felismerésük van. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között. Sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Első Korintusi levél, 6. rész, 5. és 6. vers. Természetesen nem minden keresztény képes az ítélettételre, de Pál ezt mondja, megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs közöttetek egyetlen bölcs sem. Amikor világi bíróság elé megy valaki, akkor azt mondja, hogy a szentek nem képesek az ítélettételre. Tudom, hogy egyes drága testvérek azért készek volnának helyesen dönteni, és rájuk merném bízni magam. A keresztények miért képesek az ítélettételre? Pál megadja ennek indoklását. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. Első Korintusi levél, 6. rész, 11. vers. Megmosattatok. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Újonnan születtünk. Megtisztultunk. Isten irgalmából lehajolt hozzánk, fölemelt, és kiárasztotta ránk kegyelmét. Fel kell ismernünk, hogy sok csodálatos hívőre érvényes ez az igazság. Rábízhatjuk magunkat inkább, mint a hitetlenekre. Megszentelődtetek. A megszentelődés a korintusi levelekben kétféle módon áll előttünk, de itt a helyzeti megszentelődésről van szó, vagyis, hogy Krisztusban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Krisztus a mi oldalunkon áll, és minden hívő testvérünk Krisztusban. Ha más keresztény ítél meg engem, ez azt jelenti, hogy egyik testvérem mondja ki fölöttem az ítéletet. Kész volnék rábízni magam a testvérem ítéletére. Egy kislány a testvérét vitte végig az utcán. Egy ember megkérdezte tőle, kisleány, nem túl nehéz neked az a csecsemő? Ó, nem, hiszen ő a testvérem. A kapcsolat nagyon sokat számít. A testvér nem túl nehéz. Krisztusban testvérek vagyunk. Ezért késznek kell lennem arra, hogy bízzam a testvéremben. Meg is igazultatok. A testvérem azért is képes megítélni helyesen, mert bűneit már megbocsátotta Isten, mint ahogy nekem is megbocsátott. Igaznak nyilvánult Isten trónja előtt, mint én is. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Római levél, 8. rész, 33. vers. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Római levél, 4. rész, 5. vers. A keresztény testvér tudja ezt, és úgy érzem, hogy képes volna jobban kezelni az ügyemet, mint bárki más. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Első Korintusi levél, 6. rész, 12. vers. Nagyon sok minden van, amit a hívő megtehet, de nem szabad megtennie. Sok mindent felsorolhatnék. Pál itt egyet említ. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Első Korintusi levél, 6. rész, 13. vers. Az ennivaló egy napon megsemmisül. A gyomrunk is megsemmisül egy napon. A kereszténynek szabadsága van abban, amit eszik. Ezzel ellentétben a testünket nem használhatjuk paráznaságra. Testünk az Úré. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Első Korintusi levél, 6. rész, 14. és 15. vers. A fiatalok ma azt gondolják, hogy együtt élhetnek házasságkötés nélkül is. Egy ilyen pár jött hozzám, és be akartak kerülni a keresztény szolgálatba. Nem voltak házasok, de együtt éltek. Így szóltam nekik, kössetek házasságot. Megkérdezték, miért? Így válaszoltam, mert Isten parancsolja, Isten így akarja. Amíg ezt nem teszitek meg, nem szolgálhattok neki. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Első Korintusi levél, 6. rész, 16., 17. és 18. vers. Barátom, nem élhetsz erkölcstelen életet úgy, hogy Krisztust is szolgáld. Sajnos a közvélemény általánosságban elfogadja az erkölcstelen embereket, de Isten nem fogadja el őket. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Első Korintusi levél, 6. rész, 19. és 20. vers. Itt van egy kiemelkedő igazság, amit sokan nem fogadnak el. Testünk a Szentlélek temploma. Mivel testünk Istené, ezért nem szabad paráznaságra adnunk magunkat. Ez vezet minket a házasságról szóló fejtegetéshez, ami témája a következő fejezetnek. A 7. fejezet a házassággal foglalkozik, ezért most sok szó esik a nemek közti kapcsolatról. Azt hiszem, sokkal méltóbb módon kezeljük ezt a témát, mint ahogy korunkban szokásos, mert Pál apostolt követjük. Az előző fejezetben Pál apostol megadta nekik a lelki igazságokat, amelyeket alkalmazni lehet a házasság problémájára, és meg lehet oldani a házasságban a szexel kapcsolatos kérdéseket. Emlékszünk rá, hogy hangsúlyozta, hogy a mi testünk Istené, és a mi testünk a Szentlélek temploma. Testünket Isten dicsőségére kell használnunk. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. Első Korintusi levél, 7. rész, 1. vers. Nyilvánvaló, hogy a korintusi hívők levelet írtak Pálnak e problémával kapcsolatban. Nincs kezünkben a kérdés, de megvan rá Pál válasza. Pál hosszú idő után tér erre a témára. Először foglalkozott a megosztottsággal és botrányokkal, amelyek köztük felütötték fejüket. Tétovázás nélkül foglalkozik a házasság kérdésével, amint bátran és őszintén leírja. Mielőtt magát a szöveget kezdenénk tanulmányozni, szeretnék föltenni két bevezető kérdést. Először itt van ez a kérdés. Megnősült-e Pál valaha? Ha Pál sohasem házasodott meg, akkor a magyarázatában csak elméletet hirdet. Nem tapasztalat alapján beszél. Pál azonban nem ezt teszi. Pál mindig tapasztalatból beszélt. Sohasem volt Isten lelkének a módszere, hogy olyan embert válasszon ki, aki semmit sem tudott arról a témáról, amire Isten lelke rá akarta őt kényszeríteni, hogy írjon róla. Mindig azt feltételezték, hogy Pál nem kötött házasságot, mert a 7. versben ezt olvassuk. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. kinek így, kinek amúgy. Ha feltételezzük, hogy Pál nem házasodott meg, akkor figyelnünk kell az ezután következő versre. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Valaki így szól, továbbra is azt tartja, hogy nem házas. Ez természetes. Tudjuk, hogy akkor nem volt házas. De figyeljük meg, hogy itt két csoportot említ, a házasság nélkülieket és az özvegyeket. Ő lehetett nem házas, vagy özvegy. Nehéz elhinni, hogy Pál mindig házasság nélkül élt, mert a helyzete ezt nem engedte meg. Pál tagja volt a Sanhedrinnek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részének 10. versében Pál ezt mondja. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. Hogyan szavazhatott ellenük? Ez a Sanhedrin tagjainak szavazatára utal, ami azt jelenti, hogy ő is a Sanhedrin tagja volt. Mivel Pál tagja volt a Sanhedrinnek, tudjuk, hogy házas ember volt, mert ez volt az egyik feltétele a tagságnak. A zsidó fiatal embereket igyekeztek rávenni a házasságkötésre. A misna azt mondja, hogy ennek 18 éves korban kellett történnie. A Jebamotban a Mózes első könyve 5. részének 2. verséhez fűzött magyarázatban ezt olvassuk. Az a zsidó férfi, akinek nincs felesége, nem ember. Azt hiszem, elkerülhetetlen következtetés az, hogy Pál valamikor házas férfi volt. Kétségtelenül a levélírás idején özvegyként élt. A 9. fejezetben olvassuk. Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? 1. Korintusi levél, 9. rész, 5. vers. Azt hiszem, Pál ezt mondja, én ismét megházasodhatnék, ha akarnék. Ez lehetséges volna nekem. De nem akarok, egyszerűen azért, mert nem akarom kérni a feleségemet, hogy kövessen egy ilyen típusú szolgálatban, mint amilyet Istentől kaptam. Az a meggyőződésem, hogy Pál a múltban feleségül vett valakit, aki viszont szerette őt, mert gyöngéden beszél a házastársi kapcsolatról. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél, 5. rész, 25. vers. Szeretném közölni F.W. Farrar egyik írását a Szent Pál élete és munkája című könyvéből. A másik kérdés is fölvetődik. Vajon házas volt Saul? Vajon volt mellette egy szerető szívű támogató, aki vele volt fiatalságának lángoló küzdelmeiben? A lélek ide-oda hányódásában, ami a tökéletlen és elégtelen hitvallásból ered, volt-e életének háborgó tengerén egyetlen sziget, mint otthon, ahol menedéket találhatott meg nem szűnő gondolataitól? Nagyon keveset tudunk családi kapcsolatairól, mert nem akarta egyéni érdekeit belekeverni azokba a nagy lelki igazságokba, amelyek elfoglalták lelkét, úgy tűnik nekem, hogy erre a kérdésre pozitív választ adhatna. Sok igemagyarázó álláspontja az, hogy Pál valamikor házas volt, és felesége meghalt. Pál sohasem utal rá, de gyöngéden beszél a házastársi kapcsolatról, és ezen az alapon gondolom, hogy valamikor házas ember lehetett. A második kérdés egy nyilatkozattal kapcsolatos. Meg kell értenünk Korintust abban a korban. Ha nem ismerjük, akkor beleesünk annak a mondásnak a csapdájába, amit Pál hangoztatott, hogy a magányos helyzet feljebb való a házasságban élésnél. Meg kell értenünk a korintusi helyzetet, hogy megtudjuk, miről beszél az apostol. Figyeljük meg ismét az első két verset. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Első Korintusi levél, 7. rész, 1. és 2. vers. A Korintus helyén levő romok fölé magasodik az a domb, amelyen volt az ősi Akropolisz, amit Akrokorintusnak neveztek. A város uralta az Akrokorintus, és annak tetején volt Afrodité temploma. Sötét felhőként tornyosult a város fölé. Ma a keresztes hadak erődítményének a romjai találhatók azon a helyen. Amikor a keresztes hadak odaérkeztek, Afrodité templomának a köveit használták fel erődítményük felépítésére. A templom hasonlított a legtöbb pogány templomhoz. A szex volt a vallás. Ezer úgynevezett vesztaszűz szolgált a templomban. Ott lehetett venni ételt, italt, szexet. Azok a vesztaszűzek prostituáltak voltak, és szexet űztek a vallás ürügyén. Ez volt Platón filozófiája. Az emberek könnyen elfelejtik annak a kultúrának az erkölcstelenségét. Egyszer valaki ezt mondta. Szókratész nagyon magasztos nyelven írt. Igen, olykor magasztos nyelven írt. De azt is mondta, hogy a prostituáltak miként viselkedjenek. Az egésznek az volt a lényege, hogy meg kell szabadulni a test kívánságaitól azáltal, hogy kielégítik azokat. Ez volt a pogányság. Ez a görögök két alapvető filozófiájából eredt. A sztoicizmus azt mondta, hogy az alapkívánságokat meg kell tagadni. Az epikúreizmus szerint a kívánságokat ki kell elégíteni teljes mértékben. Imádkozzunk! Uram, őrizz attól, hogy a világi mértéket kövessem, bármilyen tekintetben. Segíts igédhez és példáthoz alkalmazkodnom, hogy így töltsem be törvényedet, és tisztaságban és szentségben állhassak meg előtted. Ámen.